így szól az Úr hozzád, figyelj. Teremtőd, alkotod, ó Izrael, ne félj, ne félj, mert én megváltottalak, neveden hívtalak.
Újjáig teremtesz, sebe
dusza boli Twoją otworą. Torszem kimkę zerwę, chrystę górą, ulto mod wod rejże szmogą szmogą. Torszem kimkę zerwę,
the mind of a Színről színre, dicsőítünk, áldunk és magasztalunk mennyek nagy királya, Szent Istenünk. Köszönjük megtartott életünket. Köszönjük a mögöttünk hagyott hetet, és különösen is köszönjük most az elmúlt hétvégét. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy együtt lehettünk, hogy a közösséget ünnepelhettük, ünnepelhettük a szeretetet, te hozzánk való jóságodat. Köszönjük, hogy szóltál hozzánk igékbe, és köszönjük, hogy amit kértünk, hogy vigyázz ránk az úton, azt is megtetted. Köszönjük a közösségünket, köszönjük a gyenge és erős tagjait, köszönjük azokat, akik nagy fájdalmakat hordoznak, és úgy vannak közöttünk, és köszönjük azokat, akik éppen olyan életszakaszt élnek, amikor könnyebb a lelkük. Köszönjük, hogy egymás terhét hordozhatjuk, és így tölthetjük be a törvényt. Krisztus nagy törvényét, a szeretet törvényét. Szeretnénk, mennyi édesatyánk, olyan gyermekeid lenni, akik általad tanított és vezetett emberek lehetnek. Bűnbánattal megvalljuk, hogy sokszor nem sikerül ez. Őszintén elmondjuk, hogy bizony nem mindig tudunk olyan lelkülettel beszélni, szólni, tenni, ami kedves te előtted. De köszönjük neked azt is, hogy a közösségünk is és a közösség tagjai milyen sokat változhattak. Ha visszanézünk egyéni életünkre, a közösségi életünkre, akkor téged kell, hogy imádjunk, és neked kell, hogy hálát adjunk mindazért, amit már elvégezhettél mi bennünk. Köszönjük neked ezeket is. Kérünk most az előttünk álló időszakért. Kérünk azokért a gyülekezeti alkalmakért, amik itt tornyosulnak egymáson. Hát, hogy hadd legyünk áldott résztvevők. Akár énekszóba, zeneszóba hallott igéket kaphatunk, akár igei tanítást, akár ha majd az úrvacsora szentségével élhetünk jövő héten. Hát, hogy gazdagodjunk. És addulunk azt is, hogy ne csak résztvevők akarjunk lenni, sem a családi életünkben, sem a gyülekezeti életünkben. Ne csak megajándékozottak szeretünk lenni, hanem ajándékozók. Hiszen az a célod mi velünk, hogy megnyisd a mi életünket, a mi lelkünket, és hogy kincseket szeress ki belőlünk azok számára, akik körülöttünk élnek. Szeretnénk nagyon tudatosan járni ezen az úton. Megtanultuk már, Urunk, hogy egyikünknek sem megy ez csak olyan veled való csendekben és azok után, amelyekben te beszélhetsz hozzánk, és mi kijönthetjük a lelkünket. Adj nekünk ilyen tudatos erőfelvétel időket, hogy erőnk legyen az adott naphoz. Hát, hogy egyre tudatosabban éljük, Urunk, a keresztény életünket, és akarjunk megszentelődni, azaz akarjuk önmagunkat átadni valóságosan neked. Köszönjük, hogy ezen az úton járatsz minket, egyénileg is, és mint közösséget is. Kérünk még ezért a mai alkalomért is, hogy légy itt igéd és szent lelked által. Köszönjük, hogy meghallgattad imánkat, Urunk. Amen. Istennek igéjét Lukács evangéliumából olvasom, az első részből az 5-től a 25-ig terjedő ige verseket. Heródesnek a Júdea királyának idejében vala egy Zakariás nevű pap, az Abija rendjéből, az ő felesége pedig az Áron leányai közül való vala, és annak neve Erzsébet. És mind a ketten igazak valának az Isten előtt, akik az Úrnak minden parancsolataiban és rendeléseiben fedhetetlenül jártak. És nem volt nékik gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és mind a ketten immár idős emberek voltak. Lőn pedig, hogy amikor az ő rendjének sorában papi szolgálatot végzett az Isten előtt, a papi tiszt szokása szerint rájutott a sor, hogy bemenvén az Úrnak templomába jó illatot gerjesszen. És a népnek egész sokasága imádkozik kívül a jó illatozás idején. Néki pedig megjelenék az Úrnak angyala, állván a füstölő oltár jobbja felől, és láttára megretten a Zakariás, és félelem szállá meg őt. Mondta pedig az angyal néki, ne félj, Zakariás, mert meghallgattatott a te könyörgésed, és a te feleséged Erzsébet, és a te feleséged Erzsébet szülnéket fiat, és nevezd az ő nevét Jánosnak. És lészente néked örömödre, és vígasságodra, és sokan fognak örvendezni az ő születésén. Mert nagy lészen az Úr előtt, és bort és részegítő italt nem iszik, és betelik szent lélekkel, még az ő anyjának méhétől fogva. És az Izrael, Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És ez ő előtte fog járni, az illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. És mondta Zakariás az angyalnak, miről tudhatom én ezt meg, mert én vén vagyok, és az én feleségem is igen idős. És felelvén az angyal mondanéki, én Gábriel vagyok, aki az Isten előtt állok, és küldettem, hogy szóljak veled, és ez örvendetes dolgokat jelentsem néked. És ímé megnémulsz, és nem szólhatsz mindam a napig, amelyen ezek meglesznek, mivel hogy nem hittél az én beszédemnek, amelyek beteljesednek az ő idejükben. A nép pedig várja vala Zakariást, és csodálkozik, hogy a templomban késik, és kijövén nem szólhatott nékik, eszükbe vevék azért, hogy látást látott a templomba, mert ő csak integetett nekik, és néma maradt. És lőn, hogy mikor leteltek az ő szolgálatának napjai, elméne haza, e napok után pedig fogad a méhében Erzsébet az ő felesége, és elrejtőzik őt hónapig mondván, így cselekedett velem az Úr a napokban, amelyekben rám tekinte, hogy elvegye az én gyalázatomat az emberek között. Lassan-lassan közeledik advent, a Jézus várás a karácsonyt megelőző 4 hét ünnepe, és bár még néhány hét van addig, én arra gondoltam, hogy az adventi nagy útkészítő keresztelő János születését megelőző történésekről fogok szólni néhány szót. Nos, élt Izraelben egy idős pap, Zakariás, szépen éltek az ő feleségével, jól mentek a dolgaik, és kedvesek voltak, ahogy éltek, kedvesek voltak az Isten előtt. Megtartották a törvényeket, komolyan vették Isten előírásait, és szépen éltek, a pap végezte a papi szolgálatait, a felesége pedig mellette dolgozott, élt, tette a dolgát. Volt azonban egy nagy szívfájdalmuk, hogy nem született gyermekük. Zakariás és Erzsébet imádkoztak, és újra Isten elővitték életüknek ezt a nagy keresztjét. Isten, adj nekünk utódot, adj nekünk gyermeket. És teltek múltak az évek, talán ezek az imák halkulni kezdtek az ajkukon, mikor olyan korba jutottak, hogy ennek az emberi lehetősége megszűnt. Egy alkalommal Zakariás volt a soros, hogy a szentélybe végzendő papi szolgálatot, amit sorsolással húztak, elvégezze. És ahogy bement, és hozzálátott, egyszer csak a kis füstölő mécsesnek a jobb oldaláról hatalmas fény támadt, betöltötte a kis szentélyt, és az Úrnak angyala jelent meg. Persze Zakariás pap megijedt, félelem töltött el a szívét, de az angyal bíztatta, ne félj, mert meghallgattattak a könyörgéseid, és gyermeket fogsz kapni Istentől, és a feleséged szül neked fiat, és nevezd az ő nevét Jánosnak. Aztán az angyal részletesen elmondta, hogy mi fog történni. Ez a fiú sok örömöt szerez majd nektek, és az embereknek is. János. Ez a név azt jelenti, hogy az Úr kegyelmes. Azt írja róla az ige, így mondja az angyal, hogy nagy lesz az emberek előtt, és az Úr előtt is. Ez a János egy olyan ember lesz, aki nem csak az emberek szemében lesz nagy, hanem Isten előtt is. Nazír lesz, bort, szeszes italt nem fogyaszt majd. És már az anyjának a méhétől betölti őt az Isten szent lelke. És Izrael fiai közül sokan megtérnek majd, ahogy a nő prédikál. Jézus útkészítője lesz, Illés lelkével és erejével, ő volt az Ószövetség talán legnagyobb profétája, és az engedetleneket igaz, bölcs útra segíti, hogy igaz és tökéletes népet készítsen Jézusnak. És akkor azt kérdezi az öreg pap, miről tudhatom meg, hogy ez így lesz, jelet kíván. Hiszen én idős ember vagyok, az én feleségem is vénasszony már, elmúlt a termékenységnek az ideje. Honnan tudhatom, hogy ez így lesz? Nek az embernek a szíve a nagy öröm mellett kétkedést is remegett. Jelet szeretett volna látni. Valamit, amiről biztosan tudhatja, mert nem hitte, hogy nekik, az öregeknek gyermekük fog születni. És ekkor bemutatkozik az angyal. Azt mondja, én Gábriel vagyok, aki az Isten előtt állok, és küldettem, hogy szóljak veled, és ez örvendetes dolgokat jelentsen neked. Az angyal biztosan csalódott, vagy elszomorodott. Egy angyal, Isten szolgája, ráadásul Gábriel, aki egy főangyal, hogy azt mondja magáról, hogy aki Isten előtt állok, az az egészen közeli viszonyban van ezen a angyali szolgai hierarchián egészen magas fokon áll Isten előtt. Én jelentem ki neked ezt a jó hírt, és te nem hiszel. Hát, ha Zakariás jelet akar kapni, akkor kap, de nem olyat, amilyet akart. Akkor meg fogsz némulni. Ez a Zakariás megnémul. Hirtelen megint csak a kis gyertya fog pislákolni, a nagy fény eltűnik a szentélyből. Fél homály lesz, és teljes némaság. Aztán kilép az emberek elé, de már csak integetni tud, beszélni nem. Akik látták az arcát, ahogy kijött ez az ember, azok rájöttek, hogy ez az ember látást látott. Valami különös dolog történt ott belül a szentélybe. Egyrészt nagyon sok ideig volt a templomba, másrészt az arca valahogy más, mint volt, harmadrészt pedig megnémult. Mikor letelt az ő szolgálati ideje, hazatért a feleségéhez, aki aztán időskor ellenére áldott állapotba került. Nos, János, mint tudjuk, tudjátok ti is, az Úr Jézus útkészítője. Nézzétek, hogy Isten a maga üttervével hogy állítja bele ezt a családot. Hogyan készíti Jánost erre az útkészítő, útegyengető szerepre. Először is a származása, ez egy tiszta papi család, ahova születik, nem véletlenül. És olyan dolgot mond róla az ige, amit nagyon kevés helyen olvastok, ha figyelemmel olvassátok az igét. Azt mondja erről a két emberről, akiket mi már öregkorukban látunk, hogy igazak. Ezt a szót, hogy igaz, ezt a Biblia emberre hihetetlen ritkán használja. Hogy egy ember igaz. Azt mondja, hogy igazak voltak Isten előtt. Aztán az angyal szavából kiderül, hogy ez a János különleges ember lesz. Nazír. Ez a nazírság, ez egy olyan védjegy egy emberem, mint ami Sámson is volt. Sámson is ilyen volt, akinek a hajába volt az ereje. Az Ószövetség egyik nagy bírája volt. Őről is azt olvassuk, hogy nem ivott soha alkoholt. És Isten lelke volt vele. De ez az ember, ez a János, erről még azt is írja az ige, hogy az anyja méhétől kezdve szent lélekkel, az Isten lelkével betöltekezett ember lesz. Emiatt lesz ő aztán csodálatos prédikátor, hiteles ember, proféta. Ezért tudulnak ki az emberek hozzá a pusztába. Előfutár, útkészítő, aki Isten fiának a jövetelét készíti elő, a szíveket bűnbánatra puhítja, hívja. Szinte egy ilyen ember fölötti ember lesz ez a János. Ha az ige kategóriájával, minősítésével nézzük ennek a Jánosnak az emberi mércéjét, értékmérőjét, minőségét, akkor ilyen ember fölötti ember volt ez a János. Valahogy sokkal több, mint egy átlag hívő, mint akár egy olyan ember, aki komolyan veszi a maga hitéletét. Figyeljétek meg, hogy ez a János, ez a kicsit ember fölötti Szent János, mit mond, amikor magát Jézushoz hasonlítja? Azt mondja, hogy arra se vagyok méltó, hogy ennek. Akkor rámutat, ímé az Isten báránya. Ennek a saruja szíját megoldjam. A Szentlélek betöltött János. Két szent, igaz, Isten törvényét és rendeléseit megtartó ember hosszú időn át könyörgött. Könyörgött valamiért, ami nem rossz dolog, vagy idegen Isten előtt, tudnélik gyermekáldásért. Teltek múltak az évek, és úgy tűhetett, hogy Isten nem hallja, amit ez a két igaz kiált hozzá. Nagyon úgy tűnt, hogy ők mondják, és Isten nem hallgatja meg őket. Nem adja meg, amit akartak. Milyen érdekes ez, és milyen jó lenne ezt megtanulnunk tőlük, hogy nem változott mégsem a kitartásuk. Nem változtatta a sikertelenség, az életük keserve az életgyakorlatukat. Nem változtatta meg. Nem változtatta meg azt, hogy milyen minőségben szolgáljanak az Istennek továbbra is. Nem változtatott az Isten tiszteletükön. Pedig szép lassan elfogyott a remény, nem változott semmit, megöregedtek. Egy asszonyt, különösen abban az időben, ma is természetesen, de egy asszonyt abban az időben még inkább mélységesen gyötörte a terméketlensége. Abban a korban Izraelben gyalázatnak számított, ugye az utolsó versben olvassuk is Erzsébet szavát, gyalázatnak számított, ha egy asszony nem tudott szülni a férjének. Az azt jelentette, hogy azt gondolta a többi ember, különösen a többi nő, hogy valami nyilvános vagy titkos bűne lehet ennek a Erzsébetnek. Azért nem ajándékozza meg Isten őt gyermekkel. És mit mond róla az ige? Hogy egy szent asszony. Milyen nehéz lehetett ennek az asszonynak belül ezt a hihetetlen feszültséget, hogy rólam azt gondolják az emberek, hogy... És ez igaz, mondja róla, hogy szent asszony. Zakariás pedig férfiként azt a csődös élethelyzetet kellett, hogy átélje, hogy nem lesz, aki tovább viszi a családjában az életet. Izraelben egy papi család, ahol nincs utód, nincs fiúgyermek. Milyen nehéz lehetett. És mégis megmaradnak együtt, és mégis megmaradnak a szolgálatban tisztán. Tisztán élnek, és teszik, amit kell. De most erről a két emberről emeljük följebb a mi lelki szemeinket, a mi bölcs Istenünkre. Mi lett volna, hogyha ez a házaspár, ez a két ember megkapta volna a gyermeket akkor, amikor mondjuk elkezdtek fiatalon ezért imádkozni. Képzeljétek el, hogyha Zakariás és Erzsébet 25-28 évesen megkapja az utódot, akit úgy óhajtott a lelkük. Milyen lett volna, amikor hallja Erzsébet a híreket, hogy a fiadat, mint egy köztörvényes bűnözőt, Heródes börtönbe vetette. Ezt az egyet. Milyen lett volna, hogyha megtudja Erzsébet, hogy most viszik a börtönből át Heródeshez, ahol buli van, vigalom van. Milyen lett volna, hogyha hallotta volna a híreket, hogy most vágták le a fiadnak a fejét, és két darabban elviheted a testét eltemetni. Mi lett volna, hogyha mindezeket át kell élnie a szülőknek? De Isten, a nagy időzítő, miután megmérte hűségüket, meghallgatta imáikat. Mit mond az angyal? Meghallgattattak a te könyörgéseid. Azután betölti az ő szükségüket, nem akkor, amikor ők szeretnék, hanem akkor, amikor az Isten órája szerint, ami mindig jó jár, éppen kellett, és szükségszerű volt. Hányszor gondolhatta ez a két szent ember, hogy Istennek nincsen gondja ránk? Isten nem figyel ránk? Isten nem is szeret talán minket? Hát, ha szeretne, gyermekkel ajándékozna meg minket. Elgondolkoztató, hogy milyen könnyen csalódik a mi lelkünk is, amikor könyörgünk valamiért, valakiért. Szeretnénk nagyon valamit, amiről úgy gondoljuk, hogy talán azt gondolhatjuk róla, hogy az Isten előtt is kedves kérés, és nem történik meg. És nem kapjuk meg. És nem úgy alakul. Milyen könnyen a mi lelkünk ugyanezt a csalódást élheti át. Imádkoztam, és mégsem. Rendszerint ilyenkor mi elindulunk tőle távol felé vívő utakon. Isten éppen akkor segít, amikor kell. Éppen avatkozik be, amikor kell. Éppen akkor küldi el Gábrielt, amikor kell. Éppen akkor. Amikor ő szerinte ideje van. A mi dolgunk pedig az volna, hogy higgyünk, és maradjunk hűségesek Istenhez. És közben törekedjünk tiszta Isten előtti életre. És ezekből mind jó száll ránk. És nem csak ránk, hanem akik körülöttünk élnek, azokra is. És ez akkor is így van, hogyha mi pici kis ember értelmünkkel más órákat nézünk, hogyha a mi óránk nem úgy jár, mint Isten órája. A történetben jól látjuk, hogy a mi dolgunk pedig az, ahogy ennek a két embernek hűségesen ott maradni, és hittel ott maradni Isten mellett. És amikor Isten úgy gondolja, hogy eljött az idő, akkor megadja azt, amit ő gondol jónak nekünk. Maradj hűséges Istenedhez, gyülekezetedhez, légy kitartó az imáidban, és próbáld elhinni azt, amit kérsz. Ha olyat kérsz, ami kedves Isten előtt, de nem kapod meg, talán azért van, hogy megmérje a hűségedet. Ha olyan dolgot kérsz, amiről úgy gondolod, hogy kedves is Isten előtt, nem ellenére való, akkor az talán azért van, hogy lemérje a hűségedet. Talán a szenvedés kohóját azért engedi rád, hogy megpróbált hitű emberré legyél. Talán azért, hogy megnézze, hogy vajon megmaradsz-e akkor is mellette, mikor a dolgok egyáltalán nem úgy alakulnak, ahogy te szeretnéd, hogy alakuljanak. Ha a szenvedések közepette is kitartasz az Úristen mellett, megkapod azt az ajándékot, amit ő szeretne adni neked, amivel betölti az életed hiányát, szükségét, amire vágysz. Tudjátok, ezek az időszakok, ezek a szenvedéssel töltött időszakok a jellemformálásunk időszakai. Az Isten ilyen kuhókba teszi be az életünket, hogy változtassa a lelkünket. Kétféle szenvedésről tudok. Az egyik az olyan, ami elemészt, ahol ez a tűz, ami bennem van, az elemészt, és rombolni fogja mindig törvény szerint körülöttem lévő embereket. A másik szenvedés kuhó az, amikor az olyan, mint Dánielnek a barátainak a szenvedése, hogy benéz a király, és azt mondja, hogy látok három alakot, de mintha négy lenne. Hogy ott jár köztük valaki. Hogy tűzön mész át, és mégsem égsz meg. Szóval, hogy megedsz, hogy egy csomó mindent abban a szenvedés kohóban értesz meg Isten titkairól, Istenről, magáról. a szenvedő Istenről, magáról. Ez a szenvedés pedig építeni fog. Ez a próba, ez tűzben próbált hitet ad, életminőséget ad, belső tartást ad. Ne felejtsétek el, hogy Jézus is így szenved, hogy a szenvedéseiben, tulajdonképpen az egész földi életeim, a szenvedéseiben ott van az Atya. Egész a Golgotáig, a Golgotán el kell, hogy hagyja az Atya, mert neki nem lehet köze a bűnhöz. De miközben ezt az utat végigjárja, a közben ezek a szenvedések a körülötte lévő emberek számára életté lesznek, bennük életté lesz. Gyógyulássá, gazdagodássá, szépülésé. Ez a kétféle szenvedés út közt a különbség. Azért hullanak szét a családok, azért hullanak szét, tulajdonképpen minden emberi közösség szinte széthullik. A párkapcsolatuk is, és sok minden, mert mind a két fél, mind a két ember, vagy mind a sok ember, attól függ mekkora a közösség, szenved, mindannyian szenvedünk. Csak ha úgy élem meg, hogy kimarad ebből az egészből Isten, abból olyan lelkiség lesz, ami rombolni fogja a körülöttem lévő emberek lelkét. A másik meg építeni fogja. Az egyik út vége az az, hogy a saját közösségem ellen fogok fordulni én. A másik meg építeni fogja azt a mikroközösséget, vagy nagyobb közösséget. Zakariás lehetetlennek tűnő kijelentést kapott. Az öreg hűséges pap is elbukik, mert jelet szeretne. Miről tudhatom meg? Azt hiszem, mi is ilyenek vagyunk mind, hogy nem elég nekünk az ígéret, látni akarunk, tapasztalni valamit, kell valami fogóckodó. Hát Zakariás kap, megnémul. Ími a jel, ez az ember megnémul. Elgondoltam, kicsit találva is érezve magamat, hogy milyen lehetett egy papnak 9 hónapig némán. Egy néma pap. Nem egy sikertörténet. 9 hónapig így paposkodni. Aztán elgondoltam azt is, hogy milyen hasonlóak is vagyunk mi ehhez a Zakariáshoz. Kijön a templomból és néma. És miért néma? Mert azt mondja az angyal, mert nem hittél. Hogy azt is végigfutotta a fejem, hogy hányszor jövünk ki így a templomból. Hogy némák vagyunk. Meghallgatjuk vasárnap az Isten tiszta igéjét, evangéliumát. Kilépünk, mondjuk, amiket mondunk, eltelik egy nap, és hétfőn nem tudom, melyikünk tudná nem másoknak elmondani az üzenetet. Nem megélni mások felé, hanem azt, hogy egyáltalán miről volt szó egy nappal azelőtt. Nem azért van az, hogy ilyen lelki értelemben némák vagyunk, kilépve a templomból, mert mi magunk se hisszük el azt, ami ott bent elhangzik. Nem valahogy nagyon hasonlóan vagyunk, mint ez a pap. Kijövünk a templomból, és gyakorlatilag megnémulunk. Na, nem a felszínes dolgainkra, az mindannyiunk bolyón jön, hanem amit ott hallottunk. Ha hinnénk, ha életté lenne bennünk az ígéret, amit Isten elmond, ha úgy lenne bennünk, mint a tűz, aminek ki kell törnie, akkor nem maradhatna bent. Akkor az ember szerelmes, az nem látszik rajta, az ki kell, hogy jöjjön belőle, ki is jön. De mert talán mi magunk sem hiszünk egy csomó mindent, amit az Isten kijelent a jelenünkről, a jövőnkről, kilépünk, és mint a pap, megnémulunk a külvilág számára, akik várnak minket kint, mint őt a templomhajtónál. A hitetlenségünk megnémít ám minket is. Befejezem. Hegyezzük meg, hogy amit Isten ígér, az beteljesíti. Az beteljesedik. Meg lesz. Az meg lesz. Gondolj az igékre, amiket kaptál. Gondolj a Mátraház igédre. Gondolj a utolsó dömsedi igédre. Gondolj a konfirmációs igédre. Hiszed? Hiszed? Isten beteljesíti. A mi feladatunk pedig az, hogy próbáljunk hűségesek lenni, kitartani az imáinkban, és előtte megpróbálni kedvesen járni, kedves életet élni. Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. Isten adja, hogy így legyen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy, hogy a szenvedés életté is lehet egy emberi szívben is ugyanúgy, mint ahogy történt a kereszten. Hogy a szenvedésből aztán nekünk életünk lehet. Te végtelen kegyelmed által a saját szenvedéseink nyomán is élet támadhat körülöttünk. Köszönjük a szenvedéseinket. Köszönjük azokat a történéseket és azokat a fájdalmakat, amiket legszívesebben eltolnánk magunktól, elviselhetetlennek tartunk, amik lenyomnak minket, amik elkeserítenek, amik szembesítenek a tehetetlenségünkkel, amik szembesítenek a szívünkkel, amik szembesítenek mások ellenünk elkövetett vétkeivel és azok következményeivel. Köszönjük neked őket, Urunk, mert a szenvedésekben, misztériumban titkot rejtettél el, és kincseket hozol föl általa az életünkből. Azokat úgy éljük át, hogy te ott vagy. Köszönjük, hogy nekünk elég a te kegyelmed, hogy ez olyan fajta erőtlenség, amiből mások számára erő lesz, és élet. Gondolunk, hogy eljuthassunk oda, hogy ezt megéljük, hogy ne ellökni akarjuk azt, ami a miénk, hanem elviselni, elhordozni, és aztán ott szülessenek kincsek ezekből mások számára. Hiszen tudjuk, hogy az életünk úgy teljesedik ki, hogy ha minél többet adunk. Nehéz nekünk adni azoknak, akiktől nem nagyon várhatunk viszonzást. A szívünk ilyen, megvalljuk. Azoknak sokkal szívesebben adunk, akiktől valamit kaphatunk cserébe azért, amit adunk. Mindegy, mi az. Taníts minket, Urunk, hogy ha tudjon az életünk kinyíló lenni. És azoknak az embereknek is tiszta szívvel és áldozat készen adni, akiktől nem nagyon várhatunk semmit. Hiszen te így szeretsz minket. Hiszen a nagy Istennek mi mit adhatnánk, aki mindenekkel bíró, aki szent, aki a fenségben lakozik, aki mindenekkel bíró. Vajon mi mit adhatnánk neked, Urunk? Kórus kicsi emberek, akinek az élet ideje annyi, hogy lehunyad a szemed, és mi már nem vagyunk. De adhatjuk egymásnak azt, amink van, amit tőled kapunk. Szeretnénk hát tőled meggazdagított emberekké lenni, és kinyíló kezű, szívű lelkekké, szolgákká és gyermekekké. Taníts minket, Urunk, a te értésedre, annak a világnak az értésére és befogadására, aminek a törvényei és az igazságai szembe mennek a földi törvényekkel és igazságokkal. Nem nagyon értjük mi ezeket, de köszönjük, hogy tanítasz ezekről bennünket. Türelmesen. Így köszönjük ezt a mai alkalmat is. Kérünk még azért, hogy tudjunk kitartóak lenni és hűségesek te hozzád. Köszönjük, hogy meghallgattad könyörgésünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.